Kedves testvérek, a második fordulóját éljük a mai csendes napunknak, ebéd után kicsit elpunnyadva, az emésztésre sok energiát fordítva jöttünk most ide a délutánra, de reméljük, hogy az Isten szent lelke megráz bennünket, és figyelmünk nem lankad, szívünk nyitva marad. Így hallgassuk meg most a gyülekezet ifjúsága által készített szolgálatot, hogy a gyertek lassan kifelé. Gyülekezetünk ifjúsága több csoportban tevékenykedik, vannak nyírterek városában működő, a periférián, Görögszálláson működő csoport, meg nyilván ott Kisvárdán is vannak fiatalok, akik a gyülekezet közelében vannak. Most hallgassák meg a testvérek a fiatalok szolgálatát, amely egyrészt a helyi nyírterek környék, illetve a görögszállási fiatalokból áll a csapat. Hol van Jocó? Hol a gitár?
Itt volt egy gitár.
Se gitár, nincs se Jocó.
Köszöntök mindenkit. Pontosan egy éve volt, amikor először itt álltam, és arról számolhattunk be feleségemmel, hogy az Úr elhívott minket a görögszállási fiatalokhoz szolgálni. Nagyon gyorsan eltelt ez az egy év, és olyan örömteli és csodálatos volt reggel, amikor fölkeltünk, és elolvastuk az igét, hogy az az ige volt a mai napra, amivel minket az Úr útunkra indított. Úgyhogy nagyon jó volt hallani újra Misi bácsitól is ezt az igét, és tényleg jó azt tudni, hogy az Isten van velünk, és ő bátorít minket, és ezt megtapasztaljuk folyamatosan a szolgálatunkba is. És most fogadják a testvérek sok szeretettel két verset, amit Pesznyi Pál ír. Hallgassuk meg a lányoktól.
Kegyelemből ingyen. Isten országába együtt visz csupán, a keresztfa által, ott a Golgotán. Jézus Krisztus az út, mely a mennybe visz. Országába az jut, aki benne hisz. A vallásos ember mégis azt hiszi, józan életéért Jézus felviszi. Oda, ahol a lét dicső, végtelen, mennyei fény ragyog minden életen. Dicsőség honába viszont az mehet, aki már a földön újjászületett. Újjászületésének roppant ára van. Jézus drága vére, drágább, mint arany. Mérhetetlenül nagy értéket visel, észre föl nem fogja, e földön senki sem. Üdvöt, kegyelemből ingyen kaphatunk. Ha kinyújtjuk érte, koldus két karunk. Könnyes bűnbánatunk, Isten látja fenn, üdvöt ajándékoz, dicsőt, végtelen. Boldog lélek, melynek abban része van, bárcsak nyerhetnének, üdvöt még sokan.
Jézus lábnyomában, rózsák nyílnak télben, nyárban, Jézus Krisztus lábnyomában, hervadatlan vérpirosak, mennyből valók illatosak. Isten kedves virágai, béke szeretett rózsái, amint vonul városon át, vére jelzi lába nyomát. Aki látja, amint vonul, kereszt alatt ártatlanul. Ha van benne csepp szánalom, szeme nem marad szárazon. Ő is vonul Jézus után, könnyezve szent lába nyomán. Megláthassa, mi nagy vétke, Jézus hogyan halt meg érte. Azóta is minden évben, a bűnbánók nyárban télben, kik szeretik lelkük urát, követik vérző lábnyomát, mert lábnyomán dicső úrnak, vérpiros rózsák virulnak. Zarándok nép hite mélyül, míg a mennybe jut el végül, s megváltója lábanyomán, beléphet a menny kapuján. Ott várja őt szebb új élet, amely soha nem ér véget, illatos rózsák kertjében, Jézus Krisztus közelében.
Köszönjük.
konferenciánk lapján az első ének. Hogy kezdődik? Áldott a nap. Hanyas ének az ebben? Hát 57-es számú éneket énekeljük el. Áldott a nap, amelyet te szereztél, kezdetű éneket. És akkor ezzel készülünk fel arra, hogy Búzás István testvérünk egy rövid igehirdetéssel szolgáljon közöttünk. Hát áldott a nap.
A 12. verset a filadelfiai gyülekezethez írt levélből. Aki jön, azt oszlopát teszem az én Isten templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Amen. Aki győz, az oszlopát teszem az én Istenem templomában. Mit akarhat mondani Isten ezzel az oszloppal? És amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott, hogy még a múlt században, amikor dolgoztam egy takarészszövetkezetnél, Budapesten a HB Westminster takarészszövetkezetnél, akkor ennek volt egy központi épülete, és ebben az épületben, ez az épület az Andrássy úton volt, és ebben az épületben volt egy belső udvar, ami üvegtetővel volt fedve, és az udvar körfolyosós volt, és oszlopok voltak a körfolyosón sorba végig. Faragott kőoszlopok voltak ezek. Egy emelet olyan 6 méter magas volt, és 4 emeletes volt az épület, és belülről, amikor felnézett az ember erre a 30-35 méterre, akkor kicsit nagynak érezte az épületet önmagához képest. Hatalmas oszlopok voltak ezek. És azért mondom ezt, mert ezek az oszlopok számomra akkor azt mutatták, hogy komoly terhet tartanak. Az épületnek a súlyát, azt a részt, ami az épület súlyából rájuk nehezedik, azt tartják már több mint 100 éve. És ott állnak mindenféle átalakítás és felújítás ellenére, egy oszlop sem került ki onnan. Isten igéje azt mondja, hogy aki győz, azt oszlopá teszem az én Istenem templomában, és nem kerül ki onnan többé. Nem tudom, testvérek, hogy szeretnénk-e ilyen súlyt, ilyen terhet tartó oszlopok lenni Isten templomában. Én azt mondom, hogy érdemes ilyen oszlopá válni, mert akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy nem fogunk onnan kikerülni többet. Ebben az épületben egyébként voltak még válaszfalak is. És én tudom, mert ott voltam a felújításnál, hogy sok-sok válaszfal kalapács alá került és lebontatásra került. Nem tudom, testvér, te gyülekezetünkben milyen szerepet töltesz be? Oszlop vagy, aki terhet tart, terhet hordoz, vagy válaszfal vagy, elválasztasz valakit Istentől, elválasztasz valakit a közösségtől, elválasztasz valakit attól az örömtől, amit Isten adhat, attól az áldástól. A válaszfalak általában kalapács alá szoktak kerülni, mikor jön egy új elgondolás, és átépítik a házat. A gyülekezetnek melyik részét választjuk el a gyülekezettől? Mennyire vagyunk ebben érintettek? Ki az, aki úgy érzi, hogy elválasztott egy részt a gyülekezettől? De az oszlop nem kerül ki. Bennmarad és tartja azt a súlyt, amit az épületben kell tartani. És a gyülekezetben is ezek az oszlopok nem kerülhetnek ki. Itt is van előttünk két oszlop, és olyan furcsa lenne, hogyha kivennénk őket, mert akkor a kardot is kikerülne az épületből. Nem lehet őket kivenni. De nem tudom, testvér, hogy te szeretnél-e ilyen oszlop, ilyen tehertartó életet élni Isten templomában. Vagy inkább úgy gondolod, hogy egy kicsit itt is, az Isten templomában, vagy egy kicsit a világban is, az, ami kellemes, az, ami jó. Időnként egy kis lazítás, hiszen a lelki munka néha olyan fárasztónak tűnhet. Én most volt ez a konferencia, és az egyik este hazértem 10 órára, és mondom, megnézek egy filmet, kicsit kilazítom az agyamat, mert egész nap csak az volt, hogy mi a feladat, meg mi a következő teendő. És egy eredeti csomagolású DVD filmet vettem ki, leszakítottam róla a csomagolást, berakom a DVD lejátszóba, és nem bírta lejátszani a DVD lejátszót. És akkor tudtam, hogy Isten nem engedi meg nekem azt, hogy lazítsak. Isten azt szeretné, hogyha mindig topon lenne az ember, mindig ott lenne az ő közelében, és az ő dolgaival foglalatoskodna, nem akarna kiállni azról a teher alól, amit Isten ráhelyezhetett. Lehet, hogy félünk vállalni egy olyan életet, ami mindig egy ilyen topon lévő helyzetet kíván tőlünk. Az Isten előtt ráadásul. Hallhattuk különböző ige szolgálatokban és bizonyságtételekben, hogy mi magunk nem tudunk megállni az Isten előtt a magunk tehetsége és képessége szerint, akkor győztünk, hogyha feladtuk mindazt, amivel mi tudnánk szolgálni az Istennek, és hagyjuk azt, hogy az Isten a mi erőtlenségünket használja. Kérdés, hogy nem félünk ettől. Feladni azt, hogy én nem tudok neked szolgálni, majd te adsz nekem ebben útmutatást, adsz bölcsességet, minden te tőle származik. Nem tudom, testvérek, szeretnék neked egy olyan életet, ami a győztes oldalán, a győztes Krisztusunk oldalán zajlik, és valóban győztes élet. Valóban ennek a győzelemnek a terhét hordozza az élet. Mert lehet győztes oldalon, megtérten, de Jézus Krisztussal szemben is élni a napjainkat, sajnos. 84. Zsoltárban a 11. vers így hangzik: bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer, jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Nem tudom, testvér, tényleg ezt akarod-e? Hogy Isten kimunkálhatta már benned, hogy ez valóság legyen, valóságosan, igazán kimondhasd. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Hogy mindig legyen Isten az Úr az életben, ne én, hanem ő. Ő tudja, hogy mi jó nekem. Ne én tudjam azt, hogy mi jó nekem, mi a szükséges nekem. Hogy ne én keressek a problémáimra megoldást, hanem bízzam őre. Hogy a problémáimat ne én akarjam uralni, megoldani, hanem az ő kezébe tegyem, várva, hogy ő mit fog cselekedni. És persze ne én hajtsak a mindennapi kenyérért, hanem hagyjam, hogy ő gondoskodjon róla. Volt egy kisebb fontos beszélgetés ezen a konferencián, ahol egy testvér bizonyságot tett arról, hogy sorozatban egymás után 3-4 olyan dolog következett az életében, ami nagyon kiadással járt. Ilyen váratlan, de nagyon kiadás. Elromlik a boiler, elromlik a hűtő, elromlik az autó, és az ember széttárja a kezét, azt mondja, hogy miből? Hogyan oldom most ezt meg? És Isten gondoskodott erről a testvérről. Csak nem tudom, hogy nem félünk ettől az élettől. Hogy nem én bűrizek, nem én hajtok, és amikor kell a szükséges anyagi ráfordítás, akkor csak kiveszem a pénztárcámat, és kiveszem a pénzt, kifizetem. Vagy pedig nem tudom, hogy miből lesz, csak azt tudom, hogy Isten gondoskodik róla. És gondoskodik rólam, de vajon hogyan, és hogyan fog elkövetkezni az a gondoskodás, mit hoz a holnap? Nem tudjuk, csak bízunk benne. És valóban kész vagy-e magadat félretenni azért, hogy mások problémáival megterheltessél? Azért, hogy mások oda mehessenek hozzád, és mondják neked, segíts! Nincsen pénz gyógyszerre, nincsen ruhám, nincs kenyerem, segíts! Vajon szeretnél-e ilyen életet vállalni? És ezt nem én találtam ki, hogy most azért, mert keresztények vagyunk, nekünk jótékonykodnunk kell, hanem ez Krisztus indulat. Amikor Jézushoz odamentek, akkor is, amikor ő félre akart vonulni, odament hozzá a tömeg, és senkinek nem mondta azt, hogy gyertek vissza. Sőt, Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Akarsz-e ilyen krisztusi indulattal élni a mindennapokban? Félretenni önmagadat? Odafordulni másokhoz? Hogyha azon a szívedben, hogy így szeretnél élni, ilyen életet akarsz Istennel, akkor van esélyed győzni, mert akkor az Isten már győzött benned. Akkor az Isten munkája az életedben a győzelmet. Eltelt a gyülekezetünk életében 20 év, ami nem kis dolog, meggazdagodtunk. Isten nagyon sok csodálatos szabadításon vezethette keresztül a gyülekezetet. Nagyon sok csodáját megtapasztalhattuk Istennek. Sok minden történt, ami nem történt volna meg senkivel sem, hogyha nem köti össze az életét Istennel. Valóban gazdagok vagyunk. Isten szeretetében, bűnbocsátó kegyelmében. Igen, de a 20 év tapasztalata akár természetessé is válhat. Akár azt is gondolhatjuk magunkban, 20 év után, hogy talán ezt az egészet azért nélkülünk nem is lehetett volna megtenni. Hogy azért kellettünk mi ehhez. Mindaz, ami 20 év alatt az Isten ajándékaként zölünkbe adatott, ez üstálcán, az felfúvalkodottá is tehet bennünket. Az az ismeret, az a tapasztalat. És ez a 20 év ajándéka egyetlen nap alatt, egyetlen pillanat alatt olyan távolivá tűnhet. Lehet, hogy holnap valamelyikünk felébred reggel, és egy nagyon rossz indulattal fog felébredni, és nem tudja, hogy mi a baja. És lehet, hogy holnap valamelyikünk valamilyen helyzetbe kerül, és haragra gerjed. És haragudni fog valakire. És akkor ott van a döntésnek a kényszere, vagy a döntés helyzet, hogy most megoldom ezt a helyzetet a magam esze szerint, akkor bizony távolivá lesz a 20 évnek minden ajándéka és öröme, vagy pedig az Isten kell, hogy megkönnyörüljön rajtam, hogy ebből a helyzetből az ő dicsőségére ki tudjak jönni. Saját fejem után megyek, vagy az Istenhez menekülök. Minden nap ez a kérdés. Akárhány év is áll mögöttünk, és ezt a folyamatot nem lehet sohasem abba hagyni. Eddig eljutott a gyülekezet, de ennek a folyamatnak folytatódnia kell. Tovább kell építeni egy gyülekezetet. Ami azt jelenti, hogy tovább kell, hogy épüljön a személyes életünk. Hogyha nem szeretnél veszíteni, akkor nem mehetsz a saját fejed után. Akkor vágynod kell arra, hogy Isten tovább építsen téged. És Isten megengedi az ilyen helyzeteket is. Amikor az ember felfúvalkodottan, gőgösen beleesik a csapdába, elveszíti, egy pillanatra olyan távolivá lesz az Istennel való közösség. Megengedi az ilyen helyzeteket, hogy tanuljunk belőle. Csak ezek a leckék sok fájdalommal járnak. Nem olyan régen beszélgettem egy testvérről, valakivel volt egy kis problémája, és mondom neki, hogy oké, hogy igazad van, de nem jól közölted vele, és egyébként, ha valami kifogásolni valód van ennek a testvérnek az életében, akkor a szeretet sok bűnt elfedez. Mert Isten igéje ezt mondja, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Más orvosságot én erre nem tudok. Beszélgethetünk róla estig, de az a testvér nem fog abban megváltozni, ami nekem most nem tetszik. És ő azt válaszolta erre, hogy ezt én tudom, de most nem akarom szeretni. Nem tudom, hogy nem szakad ránk az ég ilyenkor. Hogy hogyan nem pöszköl be minket templomustól Isten oda a szomszédban, mocsárba. És azért beszélek ilyen csúnyán, mert mi olyan könnyen mondjuk ezt, hogy én tudom, mit várt vélem az Isten, már megtanította erre, de én nem akarok így élni. Nem tudom, kinek képzeljük magunkat. És én is voltam így. Tudtam, hogy mi lett volna a feladatom, de azt mondtam, hogy most ezt nem teszem meg. Könnyen kimondjuk, hogy most ezt ezért és ezért nem teszem, nem akarom szeretni, nem fogom megtenni. Nem gondolva arra, hogy ezzel nem csak a saját életünknek a épülése áll meg, hanem a gyülekezetünk épülése is. És Isten meg is engedi, hogy ne szeressünk. Hogy amikor ennek a fájdalma ránk nehezedik, akkor megértsük, hogy nem azért szerethetem, mert tökéletes, mert nekem szimpatikus, mert úgy viselkedik, hogy nekem azt tetszik, hanem azért szerethetem, mert az Isten akarja ezt bennem munkálni. És a másiknak a hibái, mulasztásai vagy gyengeségei fölé akar bennünket emelni. A gyülekezetünknek, vagy a személyes életünknek az épüléséhez ez elengedhetetlen. Hogy Isten a problémák és a hibák fölé emelhessen bennünket. Ha győztes szeretnél lenni, akkor nem lehetsz ilyen változékony hangulatban. Hogy egyszer csak szeretem, nem beszéltük meg, de most szeretem, mert besüt a nap az ablakon, kellemes. Egyszer meg nem szeretem, mert most valami nem tetszik. Testvér, álhatatosságra van szükségünk. A filadelfiai levélben Jézus mondja a gyülekezetnek, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. És egy oszlop, ahogy az elején is mondtam, mikor bekerül az Isten templomába, egy ember, aki tartja a gyülekezetben a gyülekezet terhét, súlyát, azt az Isten onnan már nem akarja kivenni. Mi emberek kiugrálunk alóla, meg már nem tetszik, de az Isten nem akarja kivenni. Egy oszlop nem kerül ki az épületből, még az átalakításkor sem. Nem lehet változékony a hangulatunk, nem lehet az, hogy egyszer tartjuk a terhet, aztán kiugrunk, mert most nem tetszik. Ahhoz, hogy épüljön a gyülekezetünk, a személyes életünk, állhatatosságra van szükségünk. Kitartóan kell ragaszkodnunk ahhoz, amire eljutottunk, ahogy Pál apostol is mondja. Bár nem jutott el senki sem, egyikünk sem jutott el egy végső megvilágosodásra, Pál apostol is azt mondja, hogy nem mintha már célba értem volna, de mint aki célegyenest, mint aki egyenes a cél felé fut, és nem a levegőbe vagdos, nekünk is úgy kell tennünk. Nem rendezhetjük be az életünket úgy, hogy igen, felépült ez a gyülekezet, ez a templom, eljutottunk valahol, ami nagyon szép, és akkor azt mondanánk, hogy most egy kicsit a saját életemet is építenem kell, és akkor most egy kicsit úgy rákoncentrálok a saját életemre. Isten azt szeretné, hogyha vele együtt koncentrálnák a saját életemre, és a közösség, a gyülekezet keretén belül. Mert lehet, hogy a saját életemben létre tudok hozni egy vállalkozást, vagy létre tudok hozni valamit, meg tudok finanszírozni valamilyen munka által, de Isten azt szeretné, hogy ezt vele együtt tegyük meg. És olyan dolgokat finanszírozzunk meg, és olyan dolgokra vállalkozzunk, amikben ő indít bennünket. Ő tudja, hogy mi a szükségünk, és mi a családunk szüksége. 20 év eltelt, ünnepeljünk, de csak úgy, hogy megerősödik a szívünkben az az igazság, hogy nekünk kitartóan Istennel kell élnünk. Ha ez a szándék van szívünkben, akkor Istent valóban megtartó, erős, győztes vezérünknek fogjuk látni, és tudni fogjuk, hogy rábízhatjuk magunkat. Isten meg fogja mutatni nekünk azt, hogy rábízhatjuk a teljes életünket, a személyes életünket is. Nem kétlaki életet kell élnünk keresztényként sem, hogy van egy személyes életünk, amiben erőfeszítéseket teszünk otthon, a családért, vagy a családban, és van egy gyülekezeti életünk, ahol meg pedig megpróbálunk helytállni az Isten dolgaiban, hanem a gyülekezeti életünk lehet erőforrása a család életünknek, és fordítva a családunk lehet a gyülekezetünk, a családtagjaink lehetnek gyülekezetünk tagjai. A repülőtereken, amikor megérkezik a fogyász a futószallagon, nem jártam még repülőtéren ilyen értelemben, de amikor megérkezik a fogyász, akkor mindenki meg tudja találni a saját bőröngyét. Azért, mert rá van írva egy név, rá van írva a tulajdonosnak a neve. És a tulajdonos elolvassa, igen, ez az én bőröndöm, és hogyha 500 darab Samsonite bőrönd érkezik meg a futószallagon, akkor is meg tudja ismerni, hogy melyik az övé, mert ott van rajta neve. Isten azt mondja, hogy az az oszlop, az a teherhordozó, tehertartó oszlop, aki az ő templomába bekerült, arra ő ráírja az ő nevét. És meg lehet majd ismerni. Ebben a világban meg lehet majd ismerni. Bár beszél az új Jeruzsálemről is, tehát a mennyben is ott lesznek ezek az oszlopok, ezek a teherbíró gyülekezeteknek a tagjai, a teherbíró Jézusért, Jézushoz hű keresztények, de én azt tartom fontosnak, hogy ebben a világban felismerhetőek legyünk, hogy az Isten ránk írta az ő nevét, hogy mi az Isten tulajdona vagyunk. Akkor, amikor a gyülekezet megjelenik a világban misszióval, legyen az cigány misszió, vagy legyen az bármilyen misszió, ifjúsági, vagy bármilyen tevékenység, fontos, hogy az ne csak egy erőfeszítés legyen, bár keresztény emberek végzik ezt az erőfeszítést, hanem az Isten embereit lássák ebben a tevékenységben, hogy felismerhessék, hogy mi az Isten tulajdona vagyunk. És ő érte tesszük ezt a munkát. Nem azért, mert nekünk ehhez kedvünk van, vagy nekünk ez megtetszett, hanem azért, mert az Isten erre felhatalmazott bennünket, és el szeretnénk végezni ezt a munkát. És a világ már folyamatosan változik, de mindig látnia kell a gyülekezeten és a személyes életünkön, hogy mi Istenhez tartozunk, annak ellenére, hogy változik a világ. És a gyülekezetnek is változnia kell, kivéve abban a tekintetben, hogy elfordulna az Istentől. Hogy már ne Isten lenne az ő erőforrása. Nyilván nem tarthatunk fent 200 vagy 300 évvel ezelőtti gyülekezeti formákat, mert az emberek gondolkozása és élete megváltozott. És az emberek kapcsolatrendszere is megváltozott. És fel kell készülnünk, mert ezek kihívások. A mai ember nagyon magának van, nagyon el vagyunk idegenedve egymástól. És egyszerűen térden állva kell könyörögni az Istennek, az Isten előtt, hogy meglássuk, megértsük, hogy hogyan lehet megszólítani embereket. Úgyhogy hajlandóak legyenek meghallani az Isten szavát. Mert mindenkinek megvan a saját kis személyes magánélete szférája, és nagyon nehéz ebbe a kis szférába bevinni Isten igéjét. Szükségünk van arra, hogy képesek legyünk személyes kapcsolatokat építeni az emberekkel. Szükségünk van arra, hogy ezekben a személyes kapcsolatokban képesek legyünk az Istent bemutatni. Hiszen ránk van írva az ő neve. Mindazokra, akik oszlopok a gyülekezetben. Különös nagy felelősség. Erő kellene, hogy szóljon a mi életünk. Ehhez kellene igazítanunk mindent. Ehhez a munkához. És Isten így igazítaná el a személyes életünket is. Volt szó a görögszállásról. Ennek az igének az értelmében nincs görögszálláson gyülekezet. Nincs oszlop, aki terhet fordulna. A mai napon István és Vajk névnapon, innen is köszöntöm Vajkot, boldog névnapot, nem ez a lényeg, hanem nekem akartak ajándékozni egy könyvet a névnapomra. Egy görögszállási testvérünk, és mondta, hogy sokba került, majd behajtom rajtad. Én tudom, hogy viccelt, de a fele nem vicc volt. Tudom azt, hogy görögszálláson, a misszióban megérintett és emberek viszont szívességi alapon gondolkoznak. Segítesz akkor én is segítek, és akkor számíthatsz rám. Tehát ilyen értelemben nem látok oszlopot ebben a misszióban. Szükségünk van arra, hogy állhatatosan tartsuk ezt a súlyt. Én magam is sokszor arra gondolok, hogy elkezdek imádkozni azért, hogy Isten hol szeretne engem látni máshol, mint görögszállás, de Isten nem szeretne látni máshol. Nem állhatok ki ezen a súly alól. És amikor azt mondtam, hogy szeretnénk-e úgy élni, hogy Isten gondoskodik rólunk, és Isten ránk helyezi mások életének a problémáit, ennek a terhét, akkor nem azt szerettem volna mondani, hogy egy önsanyargató, nagyon nehéz életről van itt szó, hanem ezek alatt a terhek alatt Isten szeretne örömöt is adni. Ezen a konferencián volt szó arról is, hogy a keresztény élet egy örvendező élet. És én is úgy gondolom, hogy nekünk, keresztényeknek az élet örömét is be kell mutatnunk ebben a világban. És akkor, amikor oszlopként tartjuk a súlyt, tartjuk azt a terhet, ami a misszióval vagy a gyülekezeti élettel jár együtt, akkor kell, hogy látszódjék rajtunk, hogy örülünk az Istennel való közösségünknek, örülünk mindannak, amit Isten nekünk ajándékozott, és részesedhetünk az ő kegyelméből. Nem tudom, hogy Kisi bácsi mosolyog, nem tudom, hogy látják-e rajta néha a testvérek, hogy szoktam örülni, de higgyék el, hogy a szívemben szokott öröm lenni azért, amit az Isten megcselekszik velünk. és biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy terhet hordozunk, nem lesz rövidebb, nem lesz keserűbb ezzel az életünk, hogyha Isten a teherhordás alatt megörvendeztethet bennünket. Amen.
Pisti kicsit túlült a 10 perces idő tartományán, úgyhogy beleszaladtunk a 3 órába, meg köszönjük az üzenetet. Így akkor nem éneklünk, hanem meghallgatjuk azt a verset, amivel Ági készült. Tegnap volt egy költő testvér itt közöttünk, egy cigány költő, aki rábízott Ágire egy verset, hogy azt mondja el. És akkor utána egy rövid átvezetéssel az úrvacsora felé haladunk. Az úrvacsorai szolgálat egy mozgó úrvacsorával történik, közben gyerek mögöttem. Középen egy sorban jönnek a testvérek, itt középen egy lelkész osztja az ostját, mellette két oldalán lesz egy-egy bort osztó testvér. Minden második ember személyválogatás nélkül megy a bortosztóhoz, csinál egy kanyart, és a széksor mellett két sorban szépen visszavallag. Tehát középen jön egy sor, és visszafele két sor. Nagyon fontos, mert szűk a hely. Azért, hogy tényleg tisztességgel tudjunk jönni, meg aztán vissza is tudjunk vonulni a helyünkre. Mindenki sorra fog kerülni. Először természetesen jöhetnek az itt ülők, és aztán folyamatosan később a hátulról jövők. Most hallgassuk meg ezt a verset, amelyet Martin Luther King ihletett.
Hát először is szeretettel köszöntöm testvéreket. Igazán őszintén mondom, hogy most nagyon nehéz megszólalni, hogy a felügyelőnket így egy kicsit megalázták, jobban mondva, hogy négy napjára ezt mondták neki.
Nem értékelni kell, verset hallgatom most.
De viszont előtte elmondanák egy kis igét. Vigyétek az igét, Istennek szent szavát, fénye ragyogja be a lelki éjszakát. Most pedig Surman Lászlótól szeretnék egy cigánymisszió vezető helyettestől felolvasni egy verset, amit tegnap rám bízott, akivel megismerkedtem, és szeretném majd a gyülekezetünkbe is többször látni. Van egy álmom, ahogy Martin Luther Kingnek, úgy nekem is van egy álmom. Egy álom, melyben hazámra találok, hogy lelkem munkától nemes, kötelességem megedz, s jogom, hogy legyek. Van egy álmom, hogy a Kárpát-medence büszke bércén virágok nyílanak, madarak röpködnek, s a napsugara mindenkit egyformán hátulál. Van egy álmom, hogy egy gyönyörű országot építünk, egy szent hazát, melynek földjét nem mérgezi többé, bűnbakoknak kiáltottak vére. Egy szent hazát, mely egy Isten ismert s imád, mely nem tűr idegen isteneket, nem tűr egy gyűlölet zsarnokot, hitetlen ebet, istentelen lázítót, sem a halott tetem körül gyülekező hiénák hadát. Van egy álmom, hogy szülőhazán gyermekét karjaiba zárja, s álmát éberen vigyázza, hogy ápol s eltakar. Van egy álmom, hogy hazámban, hazára találva, szeretem szép magyar hazámat. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Alkotmányok ünnepére hangzott egy ilyen nemzeti vers is, ami egy cigány költő szájából vagy szívéből hangzott el. Tegnap is beszélt arról, hogy érzi ő magát cigányként Magyarországon, és hogyan tudta a hazát védeni a magyar néphadseregben, mint magyar honvéd, cigányemberként, és hogyan érezte magát magyarnak Székelyföldön, amikor Székelyföldre ment szolgálatba, és ott a magyar nyelv közösségét átélve cigányemberként élhette. Jó volt erre is gondolni, miközben Ági mondta a versét. Van egy ének, amely a szívedem van most, Monti, amit az ige hirdetés előtt elénekelnénk. Melyik?
Inkább te válasz.
Inkább válasz. Akkor egy kedves éneket, amely így kezdődik, hogy a béke messze tőled, Ez az énekes könyvünkben egyes számú ének. Énekeljük tehát az egyes éneket, a béke messze tőled kezdett éneket, készülve az ige hirdetésre és ezzel együtt az úrvacsorai szolgálatra is. Monty Taylor, régi kedves ismerősöm, barátom, testvérem fogja az ige hirdetés szolgálatát végezni, a liturgiát pedig, az úrvacsorai liturgiát pedig Malik Péter Károly. Az úrvacsor osztásban pedig Adám László testvérem fog segíteni, és Rusznyák Dezső, sajógömöri lelkész testvérem fog segíteni az úrvacsorai osztásban. Tehát készüljünk énekkel, ige hirdetéssel és a liturgiával az úrvacsora vételére.
Kicsit nehéz följönni ide. Kezdet csak annyit mondom, hogy ha valaki először fog hallani engem, akkor azt mondja, hogy ez az ember furcsán beszél. Az a jó. Én ma rájöttem 30 éve, ma itt lakom Magyarországon, és ma tudom azt, hogy én soha sem fog tökéletesen megbeszélni ezt a nyelvet, de van előn azzal, mert ilyenkor egy délután, amikor egy kicsit meleg itt a teremben, egy kicsit nehéz figyelni, ha én beszélek, muszáj figyelni. De mondom csak egy gondolatot arról a versről, mert eredetileg az a vers, ahogyan említettek, a Martin Luther King Jr. írta, és egy predikációban mondta ezt az Egyesült Államokban, fővárosában, Washingtonban. Nem emlékszem pontosan, melyik évben mondta ezt. Én akarok mondani, hogy kb. 1965-ban volt az, amikor először mondta el ezt a gondolatot egy predikációban. És ő arról az eredeti versben, ő álmodott, hogy mi lesz az ő házában. Mi lesz az ő házában, és az ő gondolata az Egyesült Államokban az, amikor a fekete bőrű ember és a fehér bőrű ember tud egy közösségben élni. És én abban az időben növekedtem fel az Egyesült Államokban, a Daily Racen, ahol az állam próbálta kényszeríteni azt, hogy fekete bőrűek és fehér bőrűek járnak egy iskolába. És én emlékszem abban az iskolában, ahova én jártam, amikor voltak lázadások, amikor azok a jól ismert sárga iskolabuszok, amivel behozták az egyik nép az egyik iskolába, és a másik nép a másik iskolába. Én emlékszem, amikor a fiatal 15, 16, 17 évesek próbáltak feldönteni ezeket a buszokat, az, ahogy lázadtak ez ellen. És én emlékszem, ahogyan az én nagy apám harcolt éveken keresztül, hogy a fehér bőrűek tudnak egyrüngő lenni a fehérekkel. És én most, amikor én visszamegyek az Egyesült Államokba, látogatóként, én azt látom, hogy még mindig nem érkeztünk arra, ahova kell érkezni. De ugyanakkor én azt mondom, hogy óriási változások látom, hogy mi volt, amikor én gyerek voltam, és mi van most. De mint hívő ember, én azt mondom, hogy nekem van egy reménységem, és nem csak egy reménységem, hanem valamit, amit én tudom. Lehetséges, hogy mi soha sem fogunk tapasztalni azt ezen a földön. De majd a mindben biztosan fogunk tapasztalni azt, hogy mi mindnyájan testvérünk leszünk. Teljesen független attól, hogy honnan jöttünk, hogy milyen végzettségünk van, hanem van egy dolog, ami közös lesz mindnyájunkban. És az, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Ma délután az igék, amit olvasom a jelenések könyvéből, a második rész, a 17. vers, a második része. Aki győz, annak adok az elrejtett mánából, adok neki fehér kövecskét is. És a kövecske írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Ez, amit Jézus mond a Pergamon gyülekezetnek. Kicsit több, mint egy évvel ezelőtt kellett mennem egy konferenciára Törökországban. És a konferencia végén ott maradtunk még négy napra, és abban a négy napban mentünk és látogattunk azok a helyek, ahol voltak ez a hét gyülekezet, amiről olvasunk a jelenések könyvében. És az, hogy gyorsan mentünk az egyik helyre, a másik helyre, naponta két gyülekezetet látogattunk, egy kicsit össze van mosva az ember arcában, hogy melyik volt melyik, és ilyesmi, és kicsit nehéz tisztázni. De emlékszem, hogy a Pergamon gyülekezet az egy olyan város, ami egy dóm tetején volt. És amikor az ember ott volt, tudta körbenézni mindent. És itt olvasunk hamarabb ezen a részben, hogy ott volt a sátán trónja. És a teológusok szeretnek vitatkozni erről, hogy ez pontosan mit jelent. A Smyrna, az Efézus, azok olyan városok voltak, amik kereskedelmi központok voltak. A Pergamon az nem volt a helyzet, az nem volt a kereskedelmi úton, az inkább egy olyan hely, ahol inkább egy hit központú hely volt. És a hit, ami volt ott, ami a központban, az volt, hogy imádtak a római császár. És amikor Jézus beszélt ezzel a gyülekezettel, ő azt mondta, hogy van két probléma itt ebben a gyülekezetben. Ő azt mondja, hogy az egyik probléma, vagy mindkettő tartozik ahhoz, hogy mi kompromisszumot kötjünk a világgal. Az egyik probléma az, hogy mi átveszünk a világból a tanítást. A másik probléma az, hogy mi átveszünk a világból a viselkedésünk. És ő azt mondja, hogy mind a kettő egy veszély a keresztény embernek. Ha mi átveszünk egy olyan tanítás, ami nem a tiszta tanítás. Ha mi átveszünk egy olyan elkölcs, ami nem Istentől van. Újból és újból látjuk a Szentírásban, amikor Isten beszél a hívő emberekről, ő azt mondja, hogy mi szentek vagyunk. Ha te keresztény vagy, te szent vagy. Néha megint a világi gondolkodásunk veszélyesít, mert amikor mi gondoljuk a szentről, mi gondolkodunk egy kicsit a hagyományos katolikus gondolkodásban, hogy voltak olyan emberek az évek folyamán, aki rendkívüli hívő emberek voltak. És azok a rendkívüli emberek, azok, akik nevezünk szentek. De Biblia értelemben nem így van. Biblia értelemben mi keresztények szentek vagyunk. A szent ember az valaki, aki el van különítve. Más, mint a többi. Használom egy példát. Ki ismer engem, valószínűleg hallottatok ezt a példát valahol. Az első év, amikor itt laktam Budapesten, egy másik fiúval béreltünk egy lakást, akkor két fiatal fiú, mindenképpen 20-valahány évesek voltunk, béreltünk egy lakást, és mint két fiú egy lakásban, a takarítás az nem volt nagyon fontos nekünk. És a mosogatás se. És a konyhában volt egy probléma, hogy kevés volt az edény. És mindig a mosogató tele volt a piszkos edényekkel. Mi bajban voltunk, hogy mit fogunk csinálni, minden piszkos. Az előtérben volt egy szekrény, és az a szekrény zárva volt. És nekünk nem volt kulcs. Aki adta nekünk bérbesz lakot, nem adta nekünk kulcsot annak a szekrénynek. És az egyik nap kíváncsiságból én találtam egy kulcsot a hálószobában, és kezdtem próbálni. Siker. Nyitottam azt a szekrényt az előtérben, tele volt. Tanyarokkal, csészékkel, nagyszerű. Most már csak hallunk, te egyszer kell mosogatni. És kezdtünk használni ezeket, Nagy örömmel addig, ameddig az egyik nap, aki kiadta a lakást, nekünk nem jött. Bement a konyhába, látta a piszkos tányérokat, és fogta az egyik tányér, és mutatta, tudjátok, hogy ez mi? Az egy tányér. Ő azt mondja, tévedsz. Ez nem egy tányér. Ez herendi porcelán. A szobatársammal mi használtunk a herendi porcelán, mint a mindennapi tányér. És lényegében ez az ember azt mondta nekünk, hogy ez nem egy mindennapi tányér. Ez a tányér egy szent tányér. Ez a tányér egy elkülönített tányér. Ez a tányér csak a rendkívüli alkalmakban lehet használni. Mert ez más, mint a mindennapi. Mint hívő ember. Mi mások vagyunk, mint a mindennapi. Isten végezte egy munkát benned és benned. És most egy új teremtés vagy Krisztusban. És mint új teremtés, ő azt mond nekünk így, az, aki győz. És folytatja itt ebben a részben, az, aki győz, annak adott egy elrejtett mannából. Az elrejtett mannából. Mi tudjunk az Ószövetségben, amikor a zsidó nép volt a pusztában, hogy Isten gondoskodott a népről. Úgy, hogy minden nap ő adta a mannát. Ő mindig adott egy napon. Lényegében ő adott elég arra a napra. Kivéve a szombat előtti nap, amikor adott elég két napra. A nép kellett tanulni azt, hogy annyi kell, ami kell egy napra. Én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nehéz lett volna nekem. Mert valahogyan kicsi az én hitem. És én azt mondom, hogy itt van a manna ma, akkor jó sokat fogok belegyűjteni, mert nem vagyok biztos, hogy itt lesz volna. De mi tanuljunk az Ószövetségben, hogy ha mi próbáltunk félretenni a következő nap, az tönkrement. És iszonyú büdös volt. Ahogyan tönkrement. Kellett bízni az Úrban, hogy ő ad elég arra a napra. És valahogyan azt kell látnunk, hogy Isten megígér nekünk, hogy majd a mindben mi fogunk kapni egy elrejtett manna. Mi az az elrejtett manna? Megint a Szent Írás nem mondja százalékosan mi az. De mi tudjuk azt, hogy majd a mindben, amikor mi ott leszünk, lesz egy díszvacsora. És valahogyan azt kell látni, hogy én hiszem azt, hogy a díszvacsora nagyon finom lesz. De van valami más, amitől nagyon fontos az a díszvacsora. És ami nagyon fontos lesz a mennyei díszvacsora, az, hogy az élet kenyér, Jézus Krisztus ott lesz azon a vacsora. És az az elrejtett manna az, hogy majd a mindben mi együtt fogunk vacsorázni.
mi együtt lesz Jézus Krisztussal az ő jelenlétében. Mint hívő emberek, azt kell látni, hogy amit Isten ígér nekünk, a mennyben, az elég lesz. Néha mi azt akarunk, hogy milyen jó lenne, ha jó lenne itt a Földön. Van egy olyan vágy bennünk, hogy milyen jó lenne, ha nem kell tovább aggódni, hogy mi lesz holnap. Van olyan felekezetek, olyan gyülekezetek, akik azt tanítanak, ha jó keresztény vagy, akkor egészséges leszel, és gazdag leszel. Én azt mondom, hogy ez egy olyan tanítás, ami nem a Bibliából jön. Az egy tév tanítás, amire kell vigyáznunk kell. Isten azt ígér nekünk, hogy ő fog gondoskodni rólunk. Ő fog adni a mi mindennapi kenyerünket. A mi feladatunk bízni benne, hogy ő fog gondoskodni rólunk. És a másik azt látni, hogy mi nem csak a jelenben éljünk, hanem van egy örökké való reménységünk. És ez az ige itt már kezd beszélni arról az örökké való reménységről. Ezen a földön lesznek nehézségek, lesznek küzdelmek. De Isten nem csak a rövid távon gondoskodik, hanem a hosszú távon. És Isten készít egy otthon nekünk, a mennyben, ahol fogunk inni abból az elrejtett mannából. A másik gondolat, amit mond itt, megint valami, ami egy kicsit rejtélyes, ő azt mondja, hogy ő adott nekünk egy fehér köveget. Én hoztam egyet magammal. Én nem tudom pontosan, milyen lesz az a kövecske, amit ő fog adni nekünk, de azt van egy jó példa előttünk. Múlt héten ilyenkor még ültünk a tévé előtt esetleg, és néztünk az olimpiát. És azt kell tudni, hogy abban az időben, amikor Jézus mondta ezt, volt olyan helyzetek, amikor volt egy atletika verseny, aki nyerte azt, nem kapott arany érmet, hanem kapott egy fehér követ. Egy olyan fehér kő, ami az ő neve rá volt írva. És lényegében az a kő egy belépő volt neki. Hogy ő tudta bemenni az alkalomba azon az estén, olyan, mint a mai olimpiában azt a záró alkalom. Az ő díja volt egy belépőjegy. És ez az ige azt mond, hogy a hívő embernek van egy fehér kavicsa. Egy olyan fehér kavics, ami rá van írva, egy új nevet neked. Egy olyan név, ami jobban kiegészíti téged, ami egy teljes név neked. Ahogyan Jézus adta Simonnak egy új nevet, amikor ő azt mondja, hogy ettől kezdve te Péter vagy. Mi mindnyájunk fogunk kapni egy követ. És abban a köven lesz ráírva egy új nevet. És abban a másodpercben, amikor mi látjunk azt, mi fogunk megérteni, hogy miért kaptunk azt a nevet.
Gondolkoztam róla, nem volt lehetőségem azt csinálni, de gondolkoztam róla, hogy milyen jó lett volna, ha tudtam volna hozni 200 darab ilyen követ. És ha tudtam volna odaadni mindenkinek egyet. És akkor azt a követ tudnád tartani a zsebedben, és amikor beteszel a kezed a zsebedbe, és fogod azt a követ, akkor jut az eszedbe az, ami igaz rólad. Az, hogy te vagy a Krisztus. Az, hogy Isten tart egy hely neked a mennyországban. Nem azért, ahogyan hallottunk az a versben a kegyelemről, nem azért, mert mi érdemeltünk azt, nem azért, mert mi tettünk olyan sokat a mi üdvösségünkért, hanem mert a Jézus Krisztus vére tisztított minket, és úgy hófehér lettünk, mint ez a kiskör. Fontos, hogy mi gondolkodunk azon, hogy mi az, amit mi nyertünk, amikor a Krisztusé lettünk. És néha fontos, hogy mi tudunk kezdeni felsorolni azokat a dolgokat, azokat az ajándékokat, amit mi kaptunk Istentől. És én azt mondom, hogy amikor mi tudunk figyelni azokat az ajándékokat, amit mi kaptunk, akkor a másik oldalon, amikor mi kezdjünk gondolkozni a nehézségekről, valahogyan a mérlegen mindig fog győzni azt, amit mi kaptunk, mert azok a nehézségek, ami van az életünk. Befejezem egy ismert történettel Jézus életéből. Amikor Jézus az egyik alkalom próbált a vízen átmenni, amikor a tanítványok ott voltak a vízen. És Péter ott volt a kis csónakban, észrevette Jézus, látta, hogy Jézus járt a vízen, és Péter nagyon gyorsan, ahogyan ő mindig csinált, ő jelentkezett, és azt mondja, hogy Uram, megyek hozzá. És Jézus azt mondja, gyere! És Péter gyorsan kiugrott a csónakból, és kezdett a vízen járni. Nem csak Jézus járt a vízen, Péter is járt a vízen. De utána valami történt a Péterrel. Mi történt Péterrel? Körülnézett. Ő látta, hogy jönnek a hullámok innen, és jönnek a hullámok onnan. És ő megijedt. És abban a másodpercben, amikor megijedt, akkor ő kezdett süllyedni. Én azt mondom, hogy mindnyájan nagyon hasonlóak vagyunk Péterhez. Vannak olyan pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy én hiszek, jövök, de utána mi történik? Utána a mindennapi körülmények, a mindennapi nehézségek, a támadás innen, a támadás onnan, a rokon, a szomszéd, a gyerek, a munkahelyen azt mondnak, hogy nem érdemes hinni. Azt mondnak, hogy nem volt te a támadás, ahogyan délőrt hallottam.
És akkor kezdjünk látni minden mást. És kezdjünk segíteni. A megoldás, és ez egy ilyen megoldás, mint hívő emberek, az, hogy mi nézünk föl Jézusra. Mi látjunk azt, hogy Jézus a megváltunk. És amikor bolyba kerülünk, ha mi kapaszkodunk Jézusba, biztonságban. Ha mi kapaszkodunk bármi másban, akkor együtt fogunk süllyedni azon. Mindegyik gyülekezetnek, amit láttunk ma, mindegyikben beszélgettünk arról, hogy ki az, aki győz. Ki az, aki kap egy új nevet írva egy kövecskére. Az az ember, aki nem bízik saját magában. Az az ember, aki nem bízik abban, amit ő tesz az ő üdvösségéért, hanem az az ember, aki bízik Jézus Krisztusban és az ő munkájában. Most, amikor jövünk és veszünk a kenyérből és a borból, mi azt mondjuk és mi azt kijelentünk más emberek előtt, hogy én Jézus Krisztusban bízom az én üdvösségemért, és semmi másban. A jó cselekedetem által, a nagyszerű szolgálatom által én nem tudok üdvözölni. Csak Jézus Krisztus vére által. Imádkozok. Édesatyánk, kérjünk, hogy segíts minket. Segíts minket, ha soha sem nem jutottunk arra a pontra, hogy bízunk benned. Segíts minket hozni azt a döntést, hogy mi megvalljunk a bűneinket, és elfogadjunk téged, mert személyes megváltott. De ha mi már a tiéd vagyunk, segíts minket. Segíts minket, hogy nem kövessünk tovább a világot, ahogyan a világ próbál csábítani és formálni minket, hogy egy bizonyos formában, egy bizonyos módon éljünk. Kérünk, hogy segíts minket, hogy tudunk figyelni a te igédre, hogy tudunk hallani az igét, és hogy tudunk engedelmeskedni az igének. Nem azért, mert az engedelmesség által üdvözöljünk, hanem azért, mert szentek vagyunk, és mások vagyunk. Hálát adunk neked, hogy meghaltál a bűneinkért, hogy új életet adtál nekünk ezen a földön, hogy bőséges életet adsz nekünk, hogy gondoskodsz mindenről, ami igazán szükségünk van, és hogy örök életet adsz nekünk. Ezt mind kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Köszönjük szépen a ige hirdetés szolgálatát. Az úrvacsorára készülve a 171-es számú éneket énekeljük. Kétszer énekeljük el ezt az éneket. megyünk az Úr elé, és aztán az úrvacsorai liturgiaként a 257-es számú éneket énekeljük. Utána pedig az úrvacsora vétel alatt, akkor majd Misi mindig bemondod az énekszámot, ahogy szoktuk, és akkor közben, miközben az úrvacsorát veszik, énekelünk. A lelkész testvéreket kérem, hogy ide álljanak föl az úrvacsorai jegyekkel, és a testvérek pedig jönnek, hogy tudják, amit tudnak formulni, mert szűk a hely viszonylag, tehát ott egy fönt állnak. Tehát énekeljük a 171-es számú énekünket.
Az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek! Isten megbocsátotta bűnötöket, az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és dicsérünk téged, és újongó örömmel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatig. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend, mert méltóan megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Ámen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Békesség néktek, vegyétek és egyétek, és akik úgy nézik, értetek is adatok, hanszegyetek, életkehelyek, éjjel alá.
Thank you. Thank you.
vigyázzon a testvére.
Az, amit legyésnek biztos, hogy a testvére, ez egy egészben is a...
439
vigyázzon a testvére.
Az Úrunknak érdekes testvére.
Adjunk hálát az Úrnak! Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért.
Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Testvérek, ez a csendes nap is eltelt, de nem kell még hazamenni. Találkozásokra van lehetőség, vagy pedig végignézni ezt a kronológiát, ami az ablakokba be lett helyezve. A templomunk annyira világos, hogy nincs egy normális fal rész, ahol ki lehetne ezeket rakni, mert mindenütt ablak van. Ezzel kapcsolatban az építésszel vitatkoztunk, de azt mondta, hogy hadd legyen nyitott, világos, meg tágos, mondom, de fűteni is kell. Mindegy, ez most nem ide tartozik. A lényeg az, hogy kevés a fal terület, de ha valaki elindul innen, 1992-től, akkor itt végig haladhat a gyülekezet történetén, és azokat az eseményeket, amelyeket képekkel megörökít, nyilván az elején még kisebb számban, akkor még nem volt digitális kamera, akkor még úgy kellett kiválogatni a jó sikerült képeket egy 36 felvételes filmről. Itt most már a véget fel a digitális kamera, mondom, százával készülnek, vagy ezrével filmképek. Már igazából nincs meg az a íze, zamat, ami régen volt egy fényképnek. Na de hát most ezt a kort éljük. Tehát még végig lehet nézni ezt a kronológiát is, lehet egymással beszélgetni, és hálát adni Istennek azért, ami ezen a mai napon történt. Sok minden nem fért bele. Az, hogy testvérek sokan dolgoztak az ebédfőzésben, a távolásban, a takarításban, a rendezkedésben, ők is készültek egy szolgálattal, úgyhogy most bocsánatot kérünk, hogy nem fértek bele a mai napba. De a 30. évfordulón, ha megérjük, akkor biztos, hogy akkor egy asszonykai szolgálatot kérünk. De addig is bizonyára sokszor és sokféleképpen fognak szolgálni. Isten igéje sokféleképpen érint meg bennünket. Most az úrvacsorázás közben, miközben a bort öntöttem, a Péter által kezelt kehelybe jött egy lucfalvi testvér, hogy ő még a szívében hordoz valamit, amit át szeretne adni. Röviden meg tudja fogalmazni nekünk, hogy nagyszerű, akkor már jöhet is. Ez egy rendkívüli bizonyságtételi lehetőség, kizárólag lucfalviak részére. Ide mellém is, akkor mikrofonban majd hallják, akkor kint is. Ez a fénykép sor egyébként arra is jó volt, hogy letakarjuk a külvilágot. Most, hogy beültem oda a sorba, láttam, hogy ez jól leárnyékolta azt, hogy a város egy másik rendezvényen rukkolt ide mellénk, aminek nem nagyon örültünk, jobb volt az ott a focipályán, vagy távolabb tőlünk, de hát úgy gondolták, hogy ez egy olyan frekventált hely, hogy ide kell hozni. Azt ígérték, hogy 4 óráig nem lesz nagy dümdüm muzsika, úgy látszik, hogy betartották, hogy 4 óra után hallottam, hogy srófolták a hangerősítőt, úgyhogy most már eléggé hangosan szól a zene. Ne oda menjenek a testvérek, hanem maradjanak itt, és még élvezzék a közösséget, élvezzék azt, hogy az Úrról lehet bizonyságot tenni egymásnak, és az Úr szeretetében feredőzni. Míg el nem felejtem, hadd kérdezzem meg, Nyíregyháza felé megy-e valaki autóval, amelyben üres helyek vannak? Egy hány
még
hely?
Akad. Hány még hely? Akad, mert Erzsikét kell vinnem, meg a mi Erzsikénket.
Igen.
Én is vagyok, és akkor két hely.
Két hely van, Laci.
Én már nem megyek.
Én
már nem megyek.
Itt fog
akkor
lakni.
Hár.
Erzsó most már itt fog lakni nálunk. Mi csinálatok?
Egy van.
Egy hely van. Ti is Nyíregyháza felé mentek?
Nincs hely.
Nincs hely. Három van.
A lányom azt el akarja vinni a vejem. Meg az unokámat is ráadásul. Úgyhogy... Nálatok három hely. Montéknál van három hely. Ki vagy? Bandi, Andrásék. Nálatok is három hely. Jó, akkor, mert mondtam Laci bácsinak, Lagosa Laci bácsi van itt közöttünk, és mondta, hogy ők busszal jöttek ki. Mondta, hogy ne menjenek el, mert valahogy majd bejutnak Nyíregyházára. Úgyhogy akik nyíregyháziak, akkor Adámi Lacit.
Igen, Laci bácsit már is bevállaljuk.
Bevállaljuk, jó.
De még van két hely.
Még van két hely. Kovács Miséknél is van hely, meg akkor Andráséknál is van, meg ki? Janeknál is van hely, jó van. Nagyon nagy a világosság, nem látom az arcokat. Tehát megvan a hely, mindenki maradjon nyugodtan, senki sem marad itt, nem kell itt aludni, bár táborjárjak még vannak. Itt aludhat meg, és nagy valószínűséggel még étel is akad. Tehát akkor hallgassuk meg a bizonyságtételt. Ide a mikrofon közelébe tessék.
Nem tudtam volna úgy hazamenni, mert úgy jöttem el otthonról, hogy bizonyságtételt akarok.
Nem jön tovább, igen. Egész így ide.
Hogy otthonról úgy jöttem el, hogy bizonyságtételt szeretnék mondani a testvéreknek. Mikor a nyírteleki testvérek Lutfalvarra érkeztek, én akkor a Úr Jézus Krisztus a szívembe fogadtam. És azóta járok a templomba, és sok gondokkal küszködöm. Műtét előtt is voltam, és még állok is, és mikor megtudtam, hogy mi bajom van, közölték velem az orvosok, akkor elcsüngettem. De mikor a kórházba bekerültem, és vittek a műtőbe, kértem az Úr Jézus, hogy a szent angyalaival és a szent lélekkel kísérjen el. És ott volt velem, nem féltem. Bátor voltam, örültem, nevettem, mikor haza is jöttem. És hallosan köszönöm az Úr Jézusnak. Most is, hogyha el fogok menni a következő műtétre, hogy velem lesz és velem van. Mert amit kértem, sok mindent beteljesült, és minden úgy adatott nekem, ahogy én kértem. Egy 8 éves unokam van, akivel sokat küszködtünk, éjszakákat nem aludtunk, hónapokat, napokat. És én megkértem a gyülekezetet, Lutfalban a testvéreket, hogy imádkozzunk, és a tisztelendő úr is. Otthon is imádkoztunk. Nagyon hallósan köszönöm, és azóta az éjszakai nyugalmunkat, pihenéssel semmi gond nincsen. Pihenünk és alszunk nyugodtan, mert meghallgatott az Úr Jézus, hogy imádkoztak a testvérek is, és otthon is imádkozunk. Ezt nagyon nehezen mondtam el otthon is, készültem rá, hogy el akarom mondani, mert éreztem, hogy valami sugallja ezt, tehát, hogy én el kell nekem mondani. És az Úr Jézus engem irányított, és elmondtam. És hallosan köszönöm az Úr Jézusnak, hogy így megsegített. És nyugalmat kaptunk az Úr Jézustól. Köszönöm. Ennyit szerettem volna mondani.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Az Úr erősítse meg a mellette való létben.
Köszönöm.
Erőben és lélekben megerősödve. A közös asztal cigánymissziói tábor résztvevőinek hirdetem, hogy fél ötre, vagy de maximum fél után öt perccel itt az alattunk lévő, az asszonyok által belakott térbe találkozzunk, mert nekünk még van szolgálatunk. Sikerült elintézni a város vezetésénél, hogy ebben a kavalkádban a cigánymissziói konferencia kapott 15-20 percet, és ott énekkel, bizonyságtétellel szolgálhatunk a város lakói között, miközben Bunyós Pisti, meg nem tudom, kikészül még fellépni egy-egy énekkel. kevés lesz, de mi az Úrral győztesként megyünk, ahogy ki van nektek ide írva, Viktori, és nem győzhet az ellenfél. Tehát arra kell készülni, hogy akkor ki milyen énekkel, hogyan készül, ezt meg kellene beszélni. 5 órakor kezdődik egy kenyérszentelési ünnep, és a kenyérszentelési ünnep után 17:30-kor, bocsánat, hogy vagyunk, igen, 17:30-kor lesz a közös asztal cigánykonferencia szolgálata itt a városi programon belül. Tehát fél után, legkésőbb fél után 5 perccel mindenki legyen itt az alaksorban, aki a konferenciához tartozik, vagy aki szeretne a konferenciával együtt szolgálni velünk. Van-e valakinek kérdése még esetleg? A Tégy egyé úrunk kezdetű éneket gyorsan ki tudod még vetíteni? Gergő. És akkor énekeljük el a Tégy egyé kezdetű éneket, ami egy egyverses ének. Megvan, Gergő?
Erős már a mi Istenünk.
Segítsünk.